Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer embert tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszky. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszky elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszky győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szóli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajna ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint, hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Egy zavart állapotú mongol állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül megszúrt egy jordániai utast a Tokaj Intercity-n Szerencsen, közölte a Borsodobó-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Janasócki Attila elmondta, tette utána a mongol férfi öngyilkossággal fenyegetőzött, de a főkapitányság munkatársainak sikerült ártalmatlanná tenniük a támadót, akit pszichiátriára szállítottak. A jordániai utas a támadásban könnyebben sérült. Közel négyszeresére emeli a kormány a rövid távú lakáskiadás általányadóját Budapesten, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azaz lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000-re emelkedik, de a szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. 2025-ben és 26-ban pedig nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakáskiadás céljából a fővárosban. Decemberig újabb 125.000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, fűzte hozzá. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Végül az időjárásról. A pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban nulla, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió interaktív műsorában, a Megértés hullámhosszán. Csaba atya vagyok, a mai este én leszek magukkal. Témát is gondoltam volna, ha esetleg ezzel kapcsolatban lennének meglátások, hozzászólások, vélemények, kicsit kötődve a mostani vasárnapi alkalomhoz, missziós vasárnapot ünnepeltünk. Amikor missziókra gondolunk, akkor mindig távoli földrészek, idegen népek, akik ugye várják azt, hogy az evangélium elérje őket, így szoktunk róluk gondolkodni, főleg Afrikára, Dél-Amerikára gondolunk. Sokkal kevesebbet foglalkozunk viszont azzal, hogy ezeken a helyeken, sőt itt Európában is, nem csak az ige hirdetés a missziónak a része, hanem a szolgálat is, bizonyos értelemben a társadalmi szolgálat is, hogy az egyház, a katolikus egyház és más felekezetek is nagyon hasznos tevékenységet végeznek egy-egy társadalomnak a javára, főleg az olyan helyeken, ahol az állam képtelen megteremteni a mindennapi életnek a normális kereteit. Az ilyen helyeken kifejezetten jellemző az, hogy iskolarendszert, kórházakat az egyház működtet, főleg Afrika egy ilyen hely, hogyha valaki esetleg figyelemmel kíséri Csókai András professzor úrnak a tevékenységét, akkor biztos észrevették, hogy több alkalommal, talán szerintem 10 alkalommal is volt kint Nigériában azért, hogy ott segítsen az ottani misszióban, kórházban dolgozott idegsebészként, mert az ottani erőkből van egy kis hiány, ezért Európából, illetve más helyekről kénytelenek hívni segítséget. Hát én ezt gondoltam egyfajta témának, az egyháznak ezt a fajta társadalmi szerepvállalását, ahol bizonyos állam által betöltött funkciókat átvesz az egyház, iskoláknál, kórházaknál, hogy ezzel kapcsolatban a meglátásaikat szeretném, hogyha esetleg valakinek lenne, hogy megosztaná velünk, vagy hogy milyen módon lehetne éppen még ezen túl jelen lennünk a társadalomban, vagy meddig érdemes ezzel terjeszkednünk, mert nyilván manapság, és ezért hoztam ezt a témát, ugye a közbeszéd nem túl sokra értékeli az egyházat, nagyon komoly kritikákat kap maga a katolikus egyház, a papság. Sokszor mondjuk ezek a kritikák igazából egy nagyon mély tudatlanságot takarnak, pontosan azzal a fajta szerepvállalással kapcsolatban, amit az egyház egy-egy társadalomban betölt. Hát ez lenne a téma, az egyháznak a szerepvállalása a társadalomban. Hát kiinduló pontnak vasárnapot gondoltam volna, illetve magának a vasárnapnak az alkalmát, mint missziós vasárnap, illetve a vasárnapi evangéliumot, ahol egy fél mondattal fejezi be Jézus a hatalommal kapcsolatos tanítását, hogy azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. A szolgálat. A hatalom gyakorlásának az egyik formája a szolgálat. Ez lenne a másik kiinduló pontunk. Missziós vasárnap, akkor ezzel kezdeném. Én is azok közé, az atyák közé tartozom, akik menet közben tanuljuk sokszor a hivatásunkat. Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen célgyűjtést bejelentünk a templomban, akkor ezt rutinosan szoktuk tenni, mai napon missziós vasárnapot tartunk, a persei adományokat a missziók javára küldjük el. Esetleg még hozzátesszük azt is, hogy 60-70 évvel ezelőtt innen Európából mentünk misszionálni más földrészekre, most pedig maga a mi kontinensünk vált missziós területé, és ide érkeznek más kontinensekről papok, szerzetesek azért, hogy segítsenek az evangéliumnak a hirdetésében, hogy pótolják a hiányzó papságot, illetve szerzeteseket itt Európában. De igazából soha nem szoktuk azt megindokolni, hogy az az adomány, ami összegyűlik egy-egy egyházközségben, ami egyébként összegét tekintve nem túl sok, hogy mire fordítódik, vagy milyen célból szoktuk ezeket elküldeni, pedig fontos lenne, nem azért, mert most az emberek annyira izgatottak lennének, hogy most éppen az a 200 forint, 500 forint, 1000 forint, amit bedobnak a persejbe, hová kerül, hanem pontosan azért lenne fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy valójában, ahol az egyház jelen van, és próbálja az evangéliumot hirdetni, ott az evangéliumon túl nagyon hasznos a jelenléte. Ezt azért jó tudatosítani, mert sokszor pontosan hitvédelmi szempontból nagyon fontos az, hogy az ember tudjon vele érvelni. Hogy itt nem arról van szó, hogy elmennek mondjuk valahova a fekete Afrikába, innen Európából a misszionáriusok, vagy elmentek mondjuk 60-70 évvel ezelőtt, és akkor ott vasárnap megtartanak egy szentmisét, meg hittan tartanak, meg felkészítik a kerességre készülőket, hanem ott nagyon komoly társadalmi munka is zajlik, ugye iskoláknak, kórházaknak a fenntartása. Olyan helyeken, ahol ha nem lenne jelen a katolikus egyház, vagy éppen egy más felekezet, mondjuk például az evangélikus egyház, akkor az ott élőknek esélyük nem lenne arra, hogy például megtanuljanak írni, olvasni, amit mi annyira természetesnek tartunk. Hogy egyáltalán valamilyen tudáshoz jussanak, vagy kinyíljon számukra a világ. Erre mi nem nagyon szoktunk gondolni, mert nyilván mi teljesen másabb körülmények között élünk, viszont vannak olyan helyek, ahol nagyon sokan élnek olyan körülmények között, hogy a normális emberi életnek a legalapvetőbb feltételei hiányoznak, mert az adott ország képtelen betölteni a funkcióját. És ott az egyháznak a jelenléte kifejezetten hasznos szokott lenni. És hogy tovább lépjek, ez nem csak ezeken a helyeken van jelenleg így, hanem például itt Európában, nálunk is így volt a világháború előtt. Ugyanis történelmileg itt úgy alakult, hogy az iskola hálózatnak például a kétharmad része, ki is kerestem a számot, 6505 iskola, ennyi volt egyházi fenntartásban. Az általános, illetve középiskolákban tanuló gyerekeknek a zöme az egyházi iskolában tanult. Egészen a második világháború utáni időszakig, 1948. június 6-áig, amikor államosították az egyházi iskolákat. Ez az állapot egészen addig állt fenn. És ha megnézzük, hogy végül is kik azok, akik ezekből az iskolákból kikerültek, akkor rengeteg nagy egyéniséget találunk. Tehát ezek az intézmények nagyon jól végezték a dolgukat. És most, amikor próbálják ugye újra indítani ezt a hálózatot, igaz, sokkal kisebb léptékben, lehet azért lépte nyomon érezni ennek a sok évtizednek a hiányát, hogy kimaradt valami. És amikor nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy az iskolák nem megfelelő minőségűek, meg a pedagógusok, stb. Arra nagyon kevesen gondolnak, hogy az egykori egyházi iskolákban azért javarészt papok, szerzetesek, elkötelezett világi emberek tanítottak, akiknek nagyon mély lelkiségük volt, és hogyha külön gondolunk papokra, szerzetesekre, akkor ott van az a történet is, hogy ezek az emberek tulajdonképpen az egész életüket arra szánták, hogy oktassanak, mondjuk egy paptanár esetében, vagy egy szerzetes tanár esetében. Nekem annak idején a plébános atya, ő egyházi iskolában tanult, aki nálunk szolgált, és ő mesélte, hogy a gimnáziumban, ahol tanult, az ő idejében még szinte 90%-ban szerzetes tanárok tanítottak, hogy olyan jó volt, hogyha nem értette mondjuk a matek leckét, akkor délután az atyához be tudott kopogni, hogy atya, nem értem a matek leckét, hogy segítsen megcsinálni. Tehát ezt egy világi pedagógus, akinek családja van, és ugye azzal kapcsolatosan vannak lekötöttségei meg feladatai, képtelen megcsinálni. Ehhez olyan személyekre van szükség, akik bizonyos értelemben fel vannak erre a feladatra szabadítva. A papok, szerzetesek pontosan ilyenek, mert az élet hivatásuk révén, az élet állapotuk révén alkalmasak arra, hogy az idejüknek a nagy részét a hivatásuknak tudják szentelni. Ez egy hatalmas előny. Hogyha ez szűnt meg a második világháború után itt Magyarországon, ugye 8 gimnáziumot hagytak, a többi iskola viszont állami kézbe került, és szépen lassan kikoptak azok a személyek a pedagógusi karokból, akik még abból a régi időszakból maradtak. Még nekem még voltak olyan tanáraim az általános iskolában, akik olyan helyeken tanultak fiatalként, ahol még jelen voltak igaz már civilként, papok, szerzetesek, kedves nővérek az iskolákba, sokszor nem is tudták róluk, hogy valaha azok voltak, valahogy megmaradtak, tovább folytatták a munkájukat, és nagyon magas színvonalon tudták átadni a tudásukat. Ugyanez a helyzet a kórházakkal is. Itt kíváncsiságból megnéztem az Egri kórházat is, ami egy nagyon régi intézmény, 1726-ban alapították, 1728-ban építették, az egri püspök alapította, irgalmas rendi kórház, ugye nevében benne is van, hogy főleg ugye szerzetesek voltak azok, akik helytáltak a mi kórházunkban egészen 1950-ig, persze voltak világiak is, és nyilván ez azt is jelentette, hogy teljesen másabb volt a betegekhez való hozzáállás, hiszen itt is szerzetesek esetében ugye olyan személyekről beszélünk, hasonlóképpen, mint az iskoláknak, akik az élet állapotuk révén rá tudják szánni az időt, a szeretetet azokra, akik rászorulnak. És itt egy személyes élményt hagy mondjak ezzel kapcsolatban. Amikor annak idején első néhány alkalommal kint voltunk Lengyelországba, ugye Krakó, Csensztohovai gyalogos zarándoklaton, ez a 90-es éveknek az első felében volt, akkor ez egy nagy újdonság volt, tehát pár évvel a szocializmus vége után, hogy Lengyelországban nem oszlatták fel a szerzetes rendeket a háború után, és ott megmaradtak a kolostorok, és nagyon sok intézményt is szerzetesek működtettek. Így például kórházakat is. És ilyen érdekes volt, hogy a zarándoklaton is volt orvosi ellátás, és az ott lévő ápolónők szinte kivétel nélkül mind kedves nővérek voltak, egy-két civil volt csak. És én emlékszem, hogy minden zarándoklatom, hát korpulencián véget azzal végződött, hogy hát voltak különböző sérüléseim a lábomon, elég kobolyak, és hát volt úgy, hogy naponta többször ezeket át kellett kötözni. És amikor vége volt a zarándoklatnak, akkor abban a pár napban, amíg a búcsút ünnepeltük, ez minden napos feladat volt, hogy amikor hát kellett, akkor el kellett menni az orvosi pontra, és akkor ott a ápolónő, aki egy kedves nővér volt, átkötözte a sebeimet. Ez több napig így zajlott, egész amíg ott voltam, mindig rendkívül kedvesen, nagyon aranyosan, egy rosszul el nem hangzott, még akkor sem, ha látszott az, hogy, hogy éppen hanyagul kezeltem a dolgokat, és nagyon magas szinten végezte a feladatát. És úgy sokszor arra gondoltam, hogy azt a fajta ellátást, amit ott egy egyszerű gyalogos zarándoklaton, egy kedves nővér, akinek ez volt a hivatása, el tudott végezni, azt sehol máshol nem fogom megkapni. Hasonlót fogok kapni, hát azoknak az embereknek a részéről, akik hasonló módon, valamilyen formában élő kapcsolatban vannak Jézussal, van a lelkiségük, azok az ápolónők hasonlót tudnak nyújtani, de nyilván ők családos emberek, tehát ott más feladatok is vannak. Hát azt a fajta ellátást, a mögötte lévő lelkiséget csak ott tudjuk megtapasztalni, ahol olyan személyek dolgoznak, akik hajlandók és képesek arra, hogy teljes egészében a szeretetüket, az idejüket hát ránk pazarolják. És valahol nekem a missziós vasárnap kapcsán ezek a gondolatok jutottak eszembe, mert ugye sokszor beszélünk az evangélium hirdetéséről, arról viszont már kevésbé, hogy az evangéliumnak vannak ilyesfajta, hát következményei, pozitív értelemben következményei a társadalomban, hogy sokszor egészen világias jellegű intézményekben, egy iskolában, egy kórházban az ott dolgozó, milyen vallásos elkötelezett papok, szerzetesek, világiak révén megtapasztalhatjuk Krisztusnak a jelenlétét. Hát én itt egyelőre befejezném, és hallgassunk egy kis zenét. Dicsértessék Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Megértés hullám hosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Mai este a témánk az egyháznak a társadalmi szerepvállalása. Itt kapcsolódva vasárnaphoz, missziós vasárnaphoz, illetve az evangéliumnak a záró kijelentéséhez, ahol Jézus megfogalmazza a saját, illetve az apostoloknak a küldetését a saját életpéldáján keresztül, hogy az emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Ezt mondja az Úr, és ahogy mondtam, nem csak a saját küldetését fogalmazta meg ezzel a vasárnapi evangéliumi részben, hanem egyben a tanítványoknak a küldetését is megfogalmazta, illetve az ember életnek az egyik alapigazságát, hogy a mi világunk valahogy úgy van összeállítva, Jóisten így gondoskodott róla, hogy akkor működnek a dolgok, hogyha próbáljuk szolgálatként felfogni. Ez nem könnyű, azt láthattuk a tegnapi evangéliumi részletben is, ahol konkrétan apostoloknak a nagyon komoly emberi hibáiról volt szó. Nem könnyű, de mindenféleképpen ez lenne a kívánatos, hogy az ember valahol szolgálatként élje meg. Miért? Azért, mert ugye mindent, amivel bírunk, azt a jó Istentől kaptuk. Tehát semmi sem a miénk. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy az ember életben ugye minden kegyelem. És a küldetés, ha jól értjük az Úrnak a szavait, akkor pontosan az lenne, hogy mindazt, amit kaptunk, azt valahol maradéktalanul tovább kell adnunk mások számára, ahol Jóisten állított, ott azoknak a személyeknek, akár egy családban, akár amivel kezdtük a mai alkalmat, egy iskolában, egy kórházban. De nagyon fontos az, hogy akik emberekkel foglalkoznak, márpedig onnantól kezdve, hogy valakinek családja van, emberekkel foglalkozik. Emberekkel foglalkozik, azoknak kell lenni, hogy legyen lelkiségük. Ez nagyon fontos. Én ezért szoktam nagyon örülni akkor, amikor nálunk is a templomban ott vannak az ápolónőink, akik a faluban laknak, vagy szülők, amikor eljönnek, mert fontos az, hogy megtapasztalják a Jóistennek a kegyelmét, hogy ez segítse őket, mert emberekkel foglalkozni az nem annyit jelent, hogy átadok valamilyen tudást pusztán, vagy próbálok egy betegséget meggyógyítani, vagy kezelni, vagy egyszerűen csak öltöztetem és etetem a gyerekeimet, hanem ennél azért jóval több. Itt emberi személyekről van szó, és arról, hogy mindenki Istennek a képe és hasonlatossága. Tehát nagyon körültekintően és nagyon nagy tisztelettel kellene elméletileg bánnunk más emberekkel, főleg, hogyha ránk is vannak bízva, mert ott nekünk feladatunk, küldetésünk van. És hát ahol az egyház társadalmi szerepet vállalott, ott pontosan a cél az, hogy azoknak az embereknek a személyisége, akik közelébe kerülnek a mi közösségünknek, pontosan a küldetésünk révén segítsünk nekik abban, hogy a személyiségük minél inkább kiteljesedjen. És ez nagyon sok minden hozzátartozik. Ezért van az, hogy azokon a helyeken, ahol missziós tevékenység zajlik, ott nagyon sokszor iskolák és kórházak esetében is ott van az egyház. Próbálnak esélyt, lehetőséget adni emberek számára, hogy minél inkább ki tudják mindazt teljesíteni, amit a Jóisten adott számukra. És hát valahol a vasárnapi evangélium, ugye erről szólna, én föl is olvasnám, és utána egy-két gondolatot hozzáfűznék Márki evangéliumi részlethez. Ugye így hangzott tegnap az evangélium, a hosszabb formáját olvasnám föl, mert úgy tudjuk igazából megérteni. Ugye abban az időben Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. S a kerességgel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát így hangzott ez a tegnapi evangélium, ahol Jézus nem egyszerűen csak a hatalom gyakorlásának a természetéről beszélt, vagy arról, hogy hogyan kellene a tanítványoknak a hatalomhoz viszonyulni, hanem sokkal inkább arról a mozzanatról, hogy a valódi hatalom az nem más, mint szolgálat. De pontosan annak a lelki hatalomnak a természete miatt van ez így, amit Jézustól kaptak az apostolok. Ahol ugyanúgy, mint az emberi életben, ugye semmi sem az apostoloké, hanem minden kegyelem. És hogy ez a hatalom, illetve itt ebben az esetben ugye maga a tény, hogy Jakab és János az apostoli körbe tartozik, ez nem az ő érdemük. Ez nem jogosítja őket arra fel, hogy ilyenfajta kéréssel álljanak elő. De ez a kiinduló pontja Jézus tanításának, és meghatározza, hogyha valóban be akarják teljesíteni a küldetésüket, akkor bizony az ő példája nyomán szolgálniuk kell, és életüket adni váltságú sokakért. Ugye nyilván Jézus a maga személyének a titkáról szól, hogy ő milyen értelembe vett messiás, hogyan fog minket megváltani, de ahogy mondtam, utal arra is, hogy a tanítványok, az apostolok küldetése majd milyen természetű lesz, vagy milyen természetűnek kéne lenni. Illetve minden tanítvány életének milyen természetűnek kellene jelenni. Most itt, amit én ki szeretnék emelni, hogy értsük, mindenek előtt az, hogy itt, amikor Jézus ezeket a szavakat elmondja, itt már Jeruzsálem felé tartanak. Jézus afelé, a hely felé tart, ahol be fogja teljesíteni a küldetését, ahol keresztre feszítik, ahol a keresztván valóban uralkodóként fog mutatkozni a tanítványai előtt. A halála, a szenvedése révén fog minket megváltani. Ahogy János evangélista megfogalmazza, ugye ez az ő dicsőségének, megdicsőülésének az órája, és hát próbálja a tanítványokat fölkészíteni. Konkrétan ez a történet akkor zajlik, miután Jézus már harmadszorra is megjövendőli a szenvedését, próbálja oktatni a tanítványait, és nagyon érdekes, hogy ami utána jön részlet, jerikói vaknak a meggyógyítása, ahol a vak látásának a visszaadása sokkal több, mint egyszerűen egy gyógyítás, ugyanis ott úgy fejeződik be ez a rész, hogy miután Jézus meggyógyította, és megkérdezte ugye a vakot megelőzően, hogy mit szeretnél, azt, hogy lássak, ugye ezt válaszolja a vak. A bibliai nyelven ez annyit jelent, hogy higgyek, hitre jussak, és a Jézusnak a válasza, hogy hited meggyógyított téged, és megjegyzi az evangélista, hogy utána, miután a vak meggyógyult, követte Jézust az úton, tanítvánnyá vált. Tehát, hogy a gyógyítás ennek a vaknak arról szólt, hogy ő valójában nem csak egyszerűen meggyógyult, hanem tanítvánnyá vált. És itt is ebben a részben is arról van szó, hogy hogyan kell még tökéletesebb tanítvánnyá válni. Illetve van egy nagyon komoly tanúsága ennek a résznek, hogy megnézzük, hogy kik a főszereplők. Kicsoda Jakab apostol, kicsoda János apostol. Hát azt látjuk, hogy az apostoli testületnek a legnagyobb egyéniségei közé tartoznak ők. Nem tudom, ki hogy szokta olvasni a Szentírást, hogy általában nem szoktunk apró részletekre odafigyelni. Hogyha megnézzük, érdemes megnézni, a fősorolja egy-két helyen az evangélium, hogy kik voltak Jézusnak az apostolai, akkor Jakab, illetve János a harmadik, illetve a negyedik helyen szerepel a sorban. Miért? Mert az elsők között hívta meg őket az Úr, Péter és András után közvetlenül. Ahhoz a körhöz tartoztak az apostolok között, akik minden fontosabb forduló pontjánál Jézus életének ott voltak. Ott voltak a színeváltozáskor, ott voltak Jairus lányának a meggyógyításakor, ott voltak a Getsemáni kertben. Tehát nagy eseményeknek, nagy jeleknek voltak a tanúi, és mégis úgy tűnik, hogy a maguk emberi hibáival kellett küszködniük. Sőt, hogyha megnézzük, hogy mi volt később az ő történetük, az is rendkívül tanúságos. Ugye János evangélista, apostol leghűségesebb tanítványa volt Jézusnak. Rábízza Jézus az ő édesanyját. Ő az egyetlen apostol, aki nem hal vértanú halált, de végig a nagyon hosszú, jó 100 éves élete alatt mindvégig hűséges marad. 5 szentírási könyvet is köszönhetünk neki az Új Szövetségben, a János evangéliumát, 3 levelet, Jelenések könyvét. Azután ott van Jakab, Jeruzsálemnek az első püspöke, aki az első vértanú apostol. Szintén a hűségnek nagy tanúbizonyságát adja, amikor hajlandó Jézusért az életét odaadni, és mégis ez a 2 nagy egyéniség, akik első számú tanúi Jézus életének, nagyon komoly emberi hibával küzdenek. Mire tanít minket ezzel az evangélium első körben? Hát arra, hogy az, hogy a keresztény közösségen belül vannak hibák, az természetes. Mivel ebben a földi életünkben a hibáinkkal együtt kell, hogy éljünk, és küzdeni kell ellenük. És pontosan azzal, hogy a Szentírás nem hazudik, hanem elmondja azt, hogy bizony Jakab és János is nagy természetű emberek voltak, akik ezek szerint még a hatalmat is szerették. Nekik is meg kellett küzdeniük a maguk rossz oldalaival. És ez mindegyikünk számára feladat. Minden tanítvány számára feladat. Ez nem szégyen, ez egy feladat, ez egy küldetés, hogy az embernek úgy szoktuk mondani, a maga démonaival bizony alaposan meg kell küzdenie. És Akabis János is megküzdött vele, és úgy látszik, hogy alázatosak is voltak, mert hagyták, hogy Jézus a helyére tegye őket. És ez semmit nem csorbított azon a hűségen, azon a tanúságtételen, amit később azért sokszorosan bizonyítottak az életükkel. De nekik is volt mit csiszolni a saját egyéniségükön, nekik is volt mit alakítani a maguk egyéniségén, úgy, ahogy nekünk is kell. És hogy itt az irány, amiben Jézus megpróbálja őket beállítani, az nem más, mint a szolgálat. Az, amivel kezdtem, hogy pontosan a lelki hatalmuknak a természete az, ami megköveteli azt, hogy szolgálatként éljék meg az apostoli küldetésüket, illetve a tanítványi küldetésüket, ugyanúgy, ahogy nekünk is szolgálatként kell megélnünk a magunk küldetését, amit kaptunk a Jóistentől az életünkben. Hogy mire tanít még az evangélium, mi az a másik nagy kör, amit szeretne velünk tudatni Jézus a vasárnapi evangéliumon keresztül, szolgálat vonatkozásában, arról majd egy-két gondolatot zene után mondanék.
Leteszem, mi majdnem megfolyt, mi a szíven a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál, új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullámhosszán. A mai estén az egyháznak a szolgálat vállalásáról mondtam egy-két gondolatot, illetve ez lenne a témánk, hogy az egyház hogyan vállal szerepet a társadalomban, hogyan szolgálja sokszor nagyon is világi körülmények között azokat az embereket, akikhez egy küldetést kapott Jézustól. Iskolákról, kórházakról beszélgettünk, illetve megnéztük a vasárnapi evangéliumot, ahol két apostolnak is az élet példája arról szól, hogy erre a szolgálatra bizony meg kell érni. Ezt nem lehet minden további nélkül csak úgy gyakorolni, hanem valahol az embernek meg kell küzdenie sokszor a saját egyéniségével, hogy jól tudja a küldetését beteljesítenie. És akkor az evangéliumból kiindulva egy másik tanítást is felszeretnék vázolni. Előre bocsátanám, hogy ez nem az egyháznak a úgymond a hivatalos véleménye, hanem sokkal inkább a magam tapasztalata, amit láttam 20 éve papként, hogy sokszor hogyan működik az emberi lélek, illetve a szolgálattal kapcsolatban, hogy Jóisten Szentlélek milyen típusú módon indítja az embereket, és egyben ez egyfajta válasz is, valamilyen válasz is arra a nagy kérdésre, hogy hogyan lehetne esetleg több papi szerzetesi hivatás, vagy több olyan szülő a társadalomban, akik tényleg hajlandók vállalni azt, hogy a maguk szülői hivatását minél jobban, minél teljesebben beleértve annak a lelki küldetését is felvállalni. Picit messziről indítanék. Tetszenek tudni, ez úgy van, hogy ahol a hittanosokkal közvetlenül foglalkoznak az atyák, a szerzetesek, és itt zárójelben megemlítem, hogy akik velünk szemben állnak, pontosan ezért küzdenek az ellen, hogy az oktatásban papok, szerzetesek jelen legyenek, ott nagyon sokszor föl szokott vetődni az a kérdés a tanítványokban, aprajában, nagyjában egyaránt, ugye, hogy mi lenne, ha? Ugye, mi lenne, ha mondjuk egy fiú esetében mi lenne, ha nem nősülnék meg, nem lenne családom, hogyha pap lennék. Vagy mondjuk egy kislány esetében, hogy nem anyuka lennék, hanem elmennék kedves nővérnek, ugye apácának, hogy szoktuk mondani. És erre vannak is példák. Én is a saját papi életemből tudnék számos olyan példát sorolni, ahol egész kicsiknél is fölvetődött ez a gondolat, és hát gyerek bejelenti a vasárnapi ebédnél, hogy én pap szeretnék lenni, vagy kedves nővér szeretnék lenni. Elmegyek apácának, és akkor általában ugye szülők, nagyszülők ilyenkor ilyen infarktus közeli állapotba szoktak kerülni, vagy ugye agyvérzés kerülgeti őket, próbálják lebeszélni, még sokszor a vallásosak is, hogy hát nem kell ezt ilyen komolyan gondolni, vagy fölvetődik bennük, nem merik kimondani a gondolatot, hogy hát valami probléma van a gyerekkel. Pedig ez a történet, ha belegondolunk, azért egy picit másabb dologról szól. Tehát amikor valakiben ez fölvetődik, egyébként akikből papok, illetve hát szerzetesek lettek, beleértve magamat is, azért ez a gondolat, ez ott az elején tényleg fölvetődött. Miért? Mert ha az ember élő kapcsolatba kerül Jézussal, és megmozdulnak benn dolgok, akkor egy idő után arra rá lehet jönni, hogy az amit az élettől kapunk, az kevés. meg amit esetleg átlagos módon végig tudunk élni, az kevés. Tehát az ember szeretne valamit letenni az asztalra, a saját hozzájárulását, úgymond ehhez az élethez, mert megérzem a Jóistennek a szeretetét, és ez úgy ösztönöz arra, hogy valamit én is tegyek, valami nagyot. És ez nagyon sokszor, hogyha valaki találkozik az egyházzal, keresztény közösséggel, atyákkal, szerzetesekkel, ez okvetetlenül felvetődik, és ez még vallásosnak se nagyon kell lenni. Hogy valahol a Jóisten kegyelme így működik, hogy megérezteti azt, hogy jóval többre vagyunk meghívva mindegyikünk, mint egy átlagos ember élet. Nyilván ez más kérdés az, hogy utána kiből lesz pap, kiből lesz szerzetes, nyilván természetes nem mindenkiből, nem mindenki alkalmas rá, nem mindenki van erre meghívva. Az emberek többsége egy családot kell alapítson, hát 1000-ből jó, ha egy, vagy 500-ból egy, hogyha ha valaki meg van hívva, úgy tűnik. De minden esetre fölvetődik a gondolat, és én nekem az a magánvéleményem, hogy itt nem kellene szülőknek, családtagoknak, nagyszülőknek annyira aggódni, hanem bizonyos értelemben örülni is lehetne emiatt, mert ez azt jelenti, hogy valamit jól csináltak. Hogyha az a gondolat felmerül a gyerekükben, unokájukban, testvérükben, hogy ő valami többet akar, hogy ő nyitott a szellemi, lelki értékek irányába. És még akkor is, hogyha nem lesz belőle pap vagy szerzetes, azért szerintem nem olyan nagy tragédia az, hogyha valaki mondjuk így indul az életnek, és így lesz belőle mondjuk anyuka, apuka, hogy ő tudja azt, hogy valójában a Jóisten őt nem átlagos életre szánta, és egyikünket sem. És valahol ez a fajta elvárás Jézus részéről, amit a tegnapi evangéliumnak a végén megjelenik, pontosan erről szól. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Ugye mondja Jakabnak és Jánosnak. És egyben mondja minden tanítványnak, és ahol fölvetődik ez a kérdés, ott tulajdonképpen más formában, de Jézusnak ez a fajta elvárása, az erre adott válasz fogalmazódik meg, még akkor is, hogyha akinél ez jelentkezik, esetleg még csak egy elsős gyerek, vagy egy középiskolás, ahol még azért sok minden előtte áll az életnek. És én még azt is merném állítani, hogy valahol az a pozitív jelek közé tartozik, hogyha ha valakinek az életében ez egyszer legalább fölvetődik, ha csak 2 percre, akkor is. Mert ez azt jelenti, hogy valami megmozdul, valami normális irányba kezd alakulni. És fölvetődik azt, hogy többre hívott meg a Jóisten. És még akkor is ismétlem, hogyha nem lesz valakiből pap szerzetes, általában nem szokott lenni, de ennek tudatában van. Érzi ezt a fajta hívást, hogy ott, ahova a Jóisten állította, neki valami többet kell tenni, valami többet kell nyújtani, valamit, amit a Jóistennek a szeretete megkövetel tőle, törvényül szab neki, az emberi életnek nagyon fontos oldala. Szerintem egy boldog ember életnek a kulcsa, mert hát ugye végül is az lenne a lényeg, hogy boldogok legyünk. Kit hová állított a Jóisten? És ennek a titka, a kulcsa az, amit Jézus mondott, hogy nem azt várjuk, hogy nekünk szolgáljanak, hanem hogy bármennyire is nehéz, próbálunk mi szolgálni, és akármennyire is lehetetlennek tűnik, meg furcsának hangzik, bizonyos értelemben az életünket odaadni másokért. Azt, amit kaptunk a Jóistentől, plusz még ami a mi kis hozzájárulásunk, azt hiánytalanul továbbadni, ugyanúgy, mint ahogy annak idején nekünk is ezt továbbadták, mert a Jóistennek a kegyelme ebben a világban így működik. Hát én ezt csak úgy elgondolkodtatóként ajánlanám minden kedves hallgatónak. Elköszönnék, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.